itt a Marosvásárhelyi Rádió.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Szerkeszti Boér Károly.
Hunyadi Koppány. A nevét először akkor hallottam, mikor nemrégiben Csíkban és környékén egy hangversenysorozatot szervezett. Azután Tóth Mónika említette a legtehetségesebb tanítványai között. No de most egyik témát sem bontjuk ki. Kicsit beszéljen magáról.
Én Csíkszeredában születtem, és itt is kezdtem el zenét tanulni, de valahogy mindig is mozott a régi zene, és azért úgy döntöttem, hogy hát én ezt szeretném tovább tanulni, és mivel nem volt Romániában, illetve Magyarországon sem erre esély, ezért Olaszországban mentem tanulni, de, mint ahogy Mónika is említette, ő volt az első barokk, igazi barokk hegedű tanárom.
A barokk hangszerig el kellett jutni, mégpedig a hagyományoson keresztül. Ez hogy volt?
Hát ez egy nagyon személyes dolog volt, személy szerint nekem nagyon tetszett, és az itteni hegedű tanárom, Kovács László is eljárt kurzusokra, meg gyakran játszott barokk hegedűn, ugyanis ő a Kódex együttesbe játszik. Igazából az iskolában azért nem annyira támogatták ezt az egész barokk szenvedélyemet nekem, sőt, hát inkább mondták, hogy hát majd, hogyha elvégeztem a modern hegedűt, meg minden, akkor majd esetleg foglalkozok barokk hegedűvel, de én hajthatatlan voltam, és engem feltétlenül ez érdekelt.
Egy szóval nagyon hamar kiderült, hogy a két dolog nem kompatibilis, nem fér el egy helyen.
Nehezen, nagyon nehezen. Ugyanis a hegedűn, hát így a kinézetére nem sok különbség van, de a megszólaltatásban nagyon sok különbség. Ha már csak azt veszük, hogy bélhúrok vannak a barokk hegedűn, az teljesen más technikát igényel, hogy megszólaltassa az ember, és ugyanakkor már ilyen napi viszonyban kell legyen a hangszerrel, hogy tudja az ember, hogy éppen milyen az időjárás, éppen hogy állnak a húrok, mennyire használtak vagy sem. Ez a modern hegedűn ez abszolút nem releváns, ugyanis a fémhúrok mindig ugyanúgy szólnak, nagyon-nagyon szélsőséges körülmények között csak különböznek.
Maradjunk egy picit a hagyományos hegedűnél. Ebből mennyit kellett megtanulnia?
12 évet tanultam a modern hegedűt, tehát azt jelenti, hogy első osztálytól az érettségig.
És azután közben jött a barokk kirándulás Olaszországba.
Igen. És hát egész pontosan, amíg modern hegedűt tanultam, engem már, mint említettem, érdekelt, és eljárogattam kurzusokra, hát eleinte Mónikához, Tóth Mónikához, majd Enrico Onofrihoz is, aki az ilyen nagy példaképen volt zeneileg, még most is az. És hát úgy láttam, hogy ezt érdemes lenne folytatni.
Maga a dolog csodálatosan hangzik, de gyakorlatban hogyan lesz ez? Csíkszeredában mennyire eladható tudomány ez?
Hát még nehezen, még mindig nehezen. Hát sokan nem is tudják, hogy mi az, hogy barokk hegedű, sokan ugye a rocknak valami válfajára gondolnak, aki nem járatos a klasszikus zenébe, de szerencsére, mint ahogy látható a helyi régi zenefesztiválon is, hogy egyre több az érdeklődő, és a színvonala is folyamatosan emelkedik. Tehát egy javuló tendencia látható.
Elnézést, miből élön?
Én amúgy azon kívül, hogy fellépek, mint barokk hegedű művész, ebből természetesen itthon még nem élhetek meg. Emiatt tanítok hegedűt, Kászonújfaluba és Altizen.
Hegedűt.
Modern hegedűt. De a kezdőknek teljesen mindegy, sőt a modern hegedű kifejezetten jó, hiszen nem kell a bélhúrok után folyton kapkodniuk, és hát emiatt én hegedűt tanítok.
Szóval mégiscsak egyfajta szimbiózis van a kétféle hegedülés mód között.
Hát igen, az újakat ugyanoda kell tenni, ugyancsak tisztán kell játszani. A vonótechnika is nagyon hasonló, de vannak azért különbségek.
És a vibrátó?
Vibrátó, hát ez nagyon érdekes kérdéskör, ugyanis általában az az általános felfogás, hogy a vibrátó egy ilyen evolúción ment keresztül, hogy a reneszánszban nem létezett vibrátó, a barokkban enyhén már díszítésként, aztán a romantikában már egész komolyan vibrátak, és hát ma már tulajdonképpen a hangot el sem lehet indítani egy vibrátó nélkül. De ez nem éppen igaz, ugyanis már a 17. században van szó vibrátorról, Riccardo Rognoni a traktátusában már emlegeti, és nagyon érdekes, hogy Francesco Geminiani a hegedű iskolájában pedig azt mondja, hogy szinte minden hangot vibráljunk meg, csak nem mindegy, hogy hogyan ezt jobban kifejti, ugyanis többféle vibrátot emleget, gyors, lassú hangon, és az úgynevezett messa di voce, ami egy ilyen kiteljesedett hangot jelent.
Ezek a vibrátó technikák jól megfigyelhetőek a népi hegedűsöknél. Felfigyelt erre?
Igen. Ez a 17. században ez a nagyon tipikus trilló, amit ez a Riccardo Rognoni javasolt, hogy ne úgy vibráljanak a hegedűsök, hogy azáltal az intonáció megváltozik, hanem hogy közvetlenül a hang mellé teszik a másik kisujjukat, és akkor ezáltal egy ilyen nagyon érdekes hangszín jön létre, amit a népi hegedűsök mai idején.
Pontosabban a csángó hegedűsök, pontosan így kopácsoltak a szomszédos húron.
Így van, pontosan ugyanaz a technika.
Sosem próbálta ki?
Én még nem. De nagyon szívesen hallgatom, de még nem értem bele.
Miért?
Hát nem tudom. Még nem adódott elég alkalom, vagy elég motiváció. De amúgy gyakran hallgatom a népzenét.
Beszéljünk most a hangszeréről.
Nekem egy modern hegedűm van, ami át van építve, barokk hegedűvé átépítve. Hát nem, nincs is tulajdonképpen nagyon átépítve, hanem kisebb alakításokkal. Tehát, hogy megfeleljen a bélhúr rezgéseinek, ugyanis a hangláb, vagy ahogy nálunk mondják, a palló az, ami nagyon fontos, hogy különbözzön. És ugyanakkor, ami a húrokat tartja, az is nagyon fontos, hogy milyen anyagból van, meg hogy hogyan rezonál az egész. Nekem azzal van szerencsém, hogy az én hegedűm, amit Laumann Róbert készített Budapesten 1926-ban, nagyon jól működik, mint barokk hegedű, ezért nem volt rá szükség, hogy nagyobb átépítést végezzenek rajta, vagy hogy vegyek egy barokk hegedűt. Ez nem csak személyes véleményem, hanem az olaszországi tanárom is mondta, hogy ez nagyon is megfelel.
És a vonó?
A vonó, hát az viszont az teljesen más. Eleinte egy helyi, egy ivácsony barokk vonón kezdtem, de hát az aztán nem volt éppen megfelelő, és most egy ilyen amerikai Ralph Ashman által készült vonón játszok.
Ez az egyetlen barokk vonója?
Nekem igen, ez az egyetlen.
Mit játszik a legszívesebben a barokk repertoárból?
Én, mint ahogy Olaszországban is tanultam, azért is mentem Olaszországban, mert elsősorban az olasz repertoárt szeretem, de nagyon szívesen játszok már zenét is, tehát úgy akár francia zenét, vagy német zenét, de ami mégis talán a legközelebb áll a szívemhez, az a korai 17. századi olasz barokk zene.
Vagyis jóval a nagy barokk, vagyis Vivaldi Corelli előtt.
Pontosan, majd 100 évvel azelőtt, igen.
Ott kezdett barokk lenni a barokk?
Igen, ott volt a zenetörténetben egy olyan átalakulás, ami, hogy is mondjam, teljesen kiforgatta az előtti nyelvezetet, ami nagyon improvizatív jellegű volt, ugyanis úgy a zenészek, mind a zeneszerzők, mind az előadó művészek egy új dolgot kerestek, és ebből teljesen egészen extravagáns, de ugyanakkor nem hivalkodó, hanem nagyon mély zenei dolgok születtek. Így például megfigyelhető Monteverdi stílusában, aki az első nagy, igazán komolyan vehető barokk zeneszerzőnek vehető, hogy bár nagyon sokat táplálkozik az elmúlt korokból, de amit beletett, az nem egy ilyen kétarcú dolog lett, hanem egy egységes, homogén stílus.
És tulajdonképpen nála kapta meg a ma is vezető szerepét a zenekari hegedű.
Így van, pontosan. Ő volt az, aki az első operájában is konkrétan odaírta, hogy ezt hegedűkkel kell játszani, mert azért nem volt evidens, hogy az ének szólamot azt éppen egy kornet, vagyis cink, vagy furu játsza, hanem lehetett akármi. És ő viszont igen, kihangsúlyozta, hogy a hegedű legyen.
Akkoriban fogalmazódott meg az énekszerű hangszeres muzsika.
Így van. Szinte mindegyik traktátus arról szól, hangszeres traktátus, hogy az a jó hangszer, amelyik az éneket tudja imitálni. Így nagyon érdekes, hogy például a 17. században a trombitát nem szerették, mert az azt mondták, nem tudja jól utánozni, imitálni az énekhangot, de viszont a 18. században pedig pont az ellenkezője történt, ugyanis nagyon szerették a trombitát, gondoljunk csak Bachnak a műveire.
Igen, de ezek egy teljesen más rendszerű hangszerek voltak. A barokk trombitát egyáltalán nem lehet összehasonlítani a korábbi cinkkel, vagy a későbbi pisztonnal. Ez egy más világ.
Pontosan így van, az teljesen más hangszer. Van egy, pontosan már nem tudom kitől, de egy korabeli szerző mondja, hogy olyan a kornetnek a hangja, mint amikor egy nagy katedrálisba belép egy vékony fény sugár. És ez tényleg annyira megkapó, ami nem is hasonlítható semmilyen fémes hangszínhez, hanem rendkívül bensőséges hangja van.
Csak ugye Monteverdi tökéletesítette ezeket a hangzásokat, de jóval előtte, jó nemzedéknyi idővel előtte Massó rendkívül izgalmas hangszerelést készített velük. Igaz, akkoriban a hegedűk általában a vonósok nem vittek különösebb szerepet. Talán azért, mert nem voltak elég hangosak, tökéletlenek voltak a vonósok?
Hát igen, tökéletlenek voltak. Nem biztos, hogy a hangerő miatt, ugyanis azt mondják a barokk kor elején az ilyen különböző traktátusokban, hogy keserű hangja volt és érdes hangja volt, emiatt csak inkább ilyen népi táncok alkalmával használták, de ahogy változott a hangszer építése, ami nagyon is különbözik az előttihez képest, gondoljunk csak itt az amati hangszerekre, teljesen egy új hangszín jelent meg, amire már felfigyeltek a zenészek is, hogy ezzel sokkal több mindent ki lehet hozni belőle.
Ismerek egy olyan részkarcú Vivaldi ábrázója, egy Viola d'Amore-val a kezében. Ez egy vastag, buta formájú hangszer volt, 5 húrral, tehát a mai brácsát is képes volt játszani.
Ez egy nagyon érdekes hangszer, de elmondhat, hogy ez nem is a hegedű családba tartozik Viola d'Amore, hanem inkább a gambák családjába, ugyanis a felső része az teljesen csapott alakú, és hát ez a többhúrú hangolás is inkább a gamba családjára emlékeztet, ugyanakkor az érdekesség, hogy vannak rezgőhúrok bevezetve alul, amik néha fémből készültek, és hát teljesen másféleképpen van hangolva, úgyhogy másféleképpen kell rajta játszani.
És itt vissza a népzenéhez. Nyilvánvalóan tudja, hogy a gyimesi hegedükön is van egy rezgő húr legalul. Nem lehet azt mondani, hogy ezt kitalálta, ezt látnia kellett valahol annak, aki először alkalmazta a népi gyakorlatban. Egyetértünk?
Igen, igen, ez több mint valószínű, hogy egy Viola d'Amore-ről lopták el, bár ugyanakkor ez más hangszereken is jelen volt. Gondolom csak a Viola d'Agambának is voltak olyan fajtái, ahol voltak rezgőhúrok. Hát ugye Haydn több bariton szonátát is írt, ahol ez a Viola d'Agamba rezgőhúros hangszer.
Ez itt a műzenei fejlődésben rendben is van, mert a muzsikusok dolgoztak rajta, tökéletesítették, viszont a népi muzsikusnak ezt látnia kellett. Hát a Csángó Gardony is tulajdonképpen egy bicskával kifaragott Viola d'Agamba.
Igen, ilyen sokan így gondolják, szerintem is amúgy.
Láttam olyan példányt, hogy Cíjuk volt rajta, ilyet nem lehet kitalálni, azt látnia kellett valamikor valakinek.
Pontosan így van, pontosan így van. Hát több, mint valószínű, hogy egy elromlott gambát már nem tudtak alkalmazni, és akkor maradt ez az ütőszerű, dobszerű használati mód.
Állítólag van a réges-régi francia reneszánsz zenei letétekben egy ilyen ütős, húros hangszer is.
Erről még én nem tudtam.
Én is csak most hallottam, de rendkívül izgalmasnak tartom, de hát mondjuk nem az a csodálatos, hogy van, hanem az, hogy nem tudunk róla, hogy a reneszánsz Erdélyben bizony nagyon sok olasz muzsikus megfordult, és úgy tűnik, hogy mondjuk nagyjából Báthori Zsigmond idején voltak itt nagyon számban olasz muzsikusok, akiket láthatott a nép is.
Nagyon keveset tudunk sajnos a Magyarország és az erdélyi zenetörténetről, vagyis hát nem keveset tudunk, hanem kevés van a köztudatban, de azt viszont tényleg nagyon fontos tudni, hogy nagyon színvonalas olasz zenészek jöttek ide, akiket hát itt tulajdonképpen megvásároltak a helyi urak, és hát több mint valószínű, hogy nagyon minőségi zenéket is hoztak ide, már csak az a kérdés, hogy vajon helyi zeneszerzők mennyire voltak, mert erről még nem tudunk szinte semmit.
Sajnos csak Bakfark Bálint neve fordult elő ezekből a korokból, akit viszont egész Európában megbecsültek.
Hát igen, ő körbeutazta Európát, és
Johannes Honterus is felbukkan, mint zeneszerző, bár neki nem ez volt a fő dolga ezen a világon.
Igen, igen, ő inkább vallásilag.
Viszont írt néhány nagyon jó madrigált, ezeket én magam is ismerem.
Igen, igen, ezek nagyon szépek.
Viszont megfordult a nagyok nagyja is Gyulafehérváron, Giovanni Battista Mosto, ez is kevesen tudják. Volt egy Girolamo Di Ruta is, aki megfordult Gyulafehérváron, tehát komolyan mondom, itt élet volt valamikor.
Így van, és Di Ruta írt is egy traktátust, aminek az a neve, hogy Il Transilvano, amiben egy erdélyi szerzetes ment el Velencébe tanulni orgonát és csembalót, és ilyen párbeszédszerűen tanítja őt. Nagyon szimpatikus, amúgy érdemes elolvasni, aki tud olaszul.
Tehát itt vannak dolgok, és egyáltalán nem csoda, hogy Erdélyben atavisztikus, vonós népzene van ma is. Itt vannak az alapjai.
Igen, igen, így van.
Tényleg így gondolja?
Igen, komolyan.
Akkor miért nem próbál népi hegedűsként is, hogy is mondjam, utána nézni a dolognak belülről?
Hát nem tudom, nem tudom. Amúgy ez gyakran foglalkoztat, és vannak barátaim, akik játszanak népi hangszereken is. Például az egyik nagyon kedves barátom, Lázár Zsombor, akivel közösen is felszoktunk lépni, ő barokk csellón játszik, de játszik ugyanakkor népi kontrabrácsán is, és hát gyakran így emlegetjük, hogy ez pont ugyanolyan, mint egy kalotaszegi, vagy mint egy gyimesi.
És pont olyan.
Így van, így van.
teljesen egyértelmű a műzenei eredete az erdélyi vonós hangszeres népzenének, hiszen azelőtt semmi nyoma, talán inkább egy fúvós is ütős lehetett, mint általában a keleti népeknél, és itt van a gyimesi népzene, ahol egy szóló hangszer és egy ritmus hangszer végez mindent. A gyimesi hegedű őse bizonyára egy éles hangú fúvós volt, és a kardonyé pedig egy egyszerű keleti dob.
Még annyit tennék hozzá így a régi zene és a népzene kapcsolatához, illetve a műzene és a népzene kapcsolatához, hogy az az érdekes a népzenében, hogy az tradicionális, tehát különböző korok épültek egymásra, és ezek a különböző korok mégis egy homogén stílust alkotnak, amikor hallgatjuk, hiába hallunk egy középkori ritmust, egy 19. századi kontrát, tehát brácsaszólamot, és egy 17. századi dallamot, mégsem úgy halljuk, hogy hát ez egy ilyen furcsa anomália, hanem egy egységes dologként halljuk. Míg a régi zene pont az ellenkezőjét próbálja létrehozni, vagyis, hogy leépíti a tradíciót, és azt keresi meg, hogy akkor éppen abban a környezetben hogyan játszottak.
Itt nyilvánvaló, hogy miért van ez így. Volt írásbeliség, illetve a népzene esetében nem volt.
Így van, tehát az egy ma is élő dolog, míg a régi zene is élő, már ha élővé tesszük mi, de másképp nem lenne, mert csak az írás maradt fent.
Hunyadi Koppány, hogyan tovább?
Rengeteg ötletem lenne, csak jó lenne megvalósítani is, amihez viszont anyagi támogatás is kell, de amúgy egyenlőre továbbra is tanítok, és fellépek, ahol csak tudok, régi zenegyüttesekkel a Kárpát-medencében.
És nyilván a MISZLA baroknyári egyetemet is szorgalmasan látogatja.
Az idén jutottam el csak először, idén télen, de annyira pozitív benyomása volt rám, hogy egyből visszatértem, ahogy csak tudtam. És hát azóta is a nyári élmények közül ez volt talán a legmeghatározóbb.
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket. Mához egy hétre ugyanebben az órában ismét találkozunk.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Minden vasárnap délben 11:30-tól. Szerkeszti Boér Károly. Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.